Köszönjük neked, Urunk, hogy délelőtt is hallgathattuk a te igédet. Köszönjük, hogy téged tisztelhettünk és imádhattunk az Isten tiszteleten, most az énekekben is. Hálásak vagyunk, hogy a kapisok is együtt lehettek ma. Köszönjük azokat, akik a Sámai Fiből szolgálnak velük. És kérjük téged, hogy ebben a néhány percben te igéd üzenetét segíts nem csak megértenünk, hanem vagy tapasztaljuk meg újra, hogy egymás hitáltal is épülünk, amikor beszélgetünk szabadról. Amen. Sámuel, második könyve.
Mert jól a második könyve.
Ötödik rész. Sámuel második könyve, ötödik rész. Az jó, az első verstől, hogy halljátok az egész történetet, majd a 10., 11., meg 12. verset lesznek a központi gondolat. Eljöttek pedig Dávidhoz Hebronba Izrael minden nemzetsége, és szólának ilyenképpen, ími mi a te csontodból és testedből valók vagyunk, ezelőtt is, mikor Saul uralkodott fölöttünk, te vezérelted kis be Izraelt, és az Úr azt mondotta neked, te legelteted az én népemet, az Izraelt, és te fejedben leszel Izrael fölött. Eljöttek azért Izrael minden dénei a királyhoz Hebronba, és Frigyet tűn velük Dávid király Hebronban az Úr előtt, és királya kenték Dávidot Izrael felett. 30 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett Dávid, és 40 esztendőig uralkodott. Hebronban uralkodott, a Júda nemzetségén 7 esztendőig és 6 hónapig, Jeruzsálemben pedig uralkodott 33 esztendőig az egész Izrael és Júda nemzetségein. Fölment pedig a király és a népe Jeruzsálembe a jebúziak ellen, akik azt a földet lakták, ők azonban azt mondták Dávidnak, nem jössz ide be, hanem a sánták és vakok előznek téged, melyel azt jelentették, nem jön ide be Dávid. Bevette mindazáltal Dávid a sivárát, már Dávid városa ez. Mert azt mondta Dávid a napon, mindenki, aki vágja a jebúziakat, menjen fel a csatornához, vágja ott a sántákat és vakokat, akiket gyűlölt a Dávid lelke. Ezért mondják, vak és sánta ne menjen be a házba. Lakozott Dávid abban a várban, és elnevezte Dávid városának. És megépítette Dávid körös körül, Millótól fogva befelé. Dávid pedig folytonosan emelkedett és növekedett, mert az Úr a seregek Istene volt vele. Követeket küldött pedig Hírám, Tírus királya Dávidhoz, és cédrusfákat is, ásmestereket, kőműveseket építettek Dávidnak házat. És belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izrael felett való királyságban, hogy felmagasztalta az ő királyságát népéért, Izraelért. Vett pedig magának Dávid ágyasokat és feleségeket Jeruzsálemből, miután Hebronból odament, lélek még Dávidnak fiai és lányai. Ezek nevei azoknak, akik Jeruzsálemben születtek, Samma, Sóbáb, Nátán, Salamon, Ibhár, Elisua, Néteg, Jáfia, Elisáma, Eljárda és Elifélet. Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy királlyá kenték Dávidot az Izraelen, fölkeltek mind a filiszteusok, hogy Dávidot megkeressék, melyet megértve Dávid, alá ment az erősségbe. A filiszteusok pedig elérkeztek és elszívettek a Refaim völgyben. Megkérdezte azért Dávid a urat, így szóval, elmenjek a filiszteusok ellen? Kezembe adod őket? Az Úr így felelt Dávidnak, menj el, mert kétség nélkül kezedbe adom a filiszteusokat. Elérkezett azért Dávid Boá Perázimba, és megverte ott őket Dávid. És azt mondta, szétszólta az Úr ellenségeimet előttem, mint a víz szokott eloszlani. Azért nevezte azt a helyet Boá Perázimnak. Ott hagyták a bálványaikat, melyeket felszedtek Dávid és a szolgái. Aztán ismét feljöttek a filiszteusok, elszülettek a Refaim völgyében. Megkérdezte azért Dávid az urat, aki ezt felelte, ne menj most rájuk, hanem kerülj a hátuk mögé és a szederfák ellenébe támad meg őket. És mikor a szederfák tetején indulásnak zaját fogod hallani, akkor indulj meg, mert akkor kimegy te előtted az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. És úgy cselekedett Dávid, amint megparancsolta az Úr neki, és vágta a filiszteusokat Gibeától fogva egészen addig, amíg Gézerbe mennél. És akkor a központi igék. Dávid pedig folyamatosan emelkedik és növekedik, mert az Úr a seregek Istene volt vele. Követeket küldött pedig Hírám, Tírus királya Dávidhoz, és cédrusfákat is, ácsmestereket, meg kőműveseket, és építettek Dávidnak házat. És belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izrael felett való királyságában, hogy felmagasztalta az ő királyságát népéért, Izraelért. furcsa dolgokról kell most beszélgetnünk, mert sikerekről, meg áldásokról, amikor minden csúcs, amikor nem azért jövünk kifébe, hogy panaszkodjunk, hogy minden milyen rossz, hanem amikor hogy minden jó, amikor a sízés nélkül vagyunk a csúcson, és alig várjuk, hogy engedjünk lefele, és milyen legyen minden. És ha belegondoltok, Dávid életében is tényleg elég furcsa ez a helyzet, mert most meg minden jó neki, előtte meg részegen keresztül olvastunk, hogy mennyi nyavajája és mennyi nehézsége volt az ő életében. Szóval tényleg most erről a gondolatról szeretnék szólni, hogy Dávid folytonosan emelkedett és növekedett, mert vele volt az Úr, és belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izrael felettoló királyságában, és hogy felmagasztalta az ő királyságát népéért, Izraelért. Mondjátok el nekem, hogy Dávidnak az életében eddig mikor mondta azt Isten igéje, hogy vele volt az Úr? Sámuel ifjében, ugye a Sámuel könyve az elejétől végig kötelező. Igen, nagyon jó. Ott, igen, az. Nagyon jó.
Az látszik benne, hogy Saul próbálja hát nehéz helyzet behozni, vagy hát az összesen pász akar, de a filiszteusoknak élni. Akkor sok többször is van, amikor megfele volt az Úr, és minden ilyen lépésben valamit előre lépte. Például, amikor ezredessé teszi, akkor a nép elkezdi őt szeretni.
Az a 18. részben kell legyen talán, vagy a 19. Egy Sámuel.
Nehéz idővel, és újra szerette Dávidot, mert én volt az évükön ki, és tehát úgy látszik, hogy már ugye kívánság készül elő, hogy megszereti őt, amit az így nem vagyok.
Semmi. Van az üzenet. Asztali beszélgetések. Igen. Hát még hol volt esetleg? Én sem tudok többet egyébként, de arra gondoltok, amikor arról van szó, hogy az Úr, vagy Dávid tudja, hogy az Úr az vele van, vagy Dávid beszél arról, hogy ő azért Isten.
Amikor megölni Góliátot.
És igen, nagyon jó. Hát még, hogy az Úr. Tehát Dávid számol az Úrral.
Akkor király elkeni, akkor...
No, az is. Az a 16. rész. Az is. Hogy ugye az Úr lelke Dávidba.
Igen, és a
Saulról meg Hoppel. Igen. Akkor az is fontos, amikor Jonatánon keresztül ugye megerősíti Dávidot Isten, megerősítette a kezét Istenben, és valahogy az Úrhoz kapcsolódó. Meg amikor Dávid azt mondja Saulnak, hogy az Úr tegyen ítéletet köztem is, közted. De ez a kifejezés, hogy vele volt az Úr, tehát amit a Madi mondott, az fontos. Ott már ugye mindenképpen az látszik, hogy Saul elkezdik Dávidot próbálni kikészíteni.
Na.
Kettő Sámuel 7-ben. Ja, de ott még nem tartunk. A kettő Sámuel. Kettő Sámuel 7?
Igen,
kettő. Igen, de ott még nem tartunk sajnos, tehát az. De jó, az is jó. Nem,
mert...
Jó, most. Tessék? Nem, de jó. Viszont ott visszautal. Igen. Na, és ha József történetére gondoltok, ugye ott is Józsefben akkor nyilván, hogy vele volt az Úr, amikor József még eléggé mélyen van. Általában itt jön elő, és olyan jó azt olvasni, és ez szokott meg nagyon engem ott a 10. versben, hogy nem csak akkor van velünk az Úr, amikor nagy baj van és gázos helyzet, és akkor jó tapasztalni, az Úr segít, hanem akkor is vele volt az Úr, amikor már a csúcson van, tehát amikor az ígéretek beteljesednek, amikor minden olyan szép és jó. És amikor kiszültem ide közétek, akkor bennem volt, hogy nehogy az legyen, majd nem tudok példát mondani nektek, mert hogy sokkal jobb lenne olyan példákat mondani, hogy milyen jó, amikor az Úr segít meg minden, mert akkor olyan erős a hitünk, hogy bízunk benne. Én nem tudom, hogy csak egy kérdés, hogy most a héten valamiért adtál úgy őszintén szívből hálát, ami úgy jó esett, hogy De most nem azért hálát adni, hogy valamiben megszabadított az Úr, hanem tehát ami úgy most jó.
És akkor nem 40 éves lett, és babát
tájékozott. Na. Na.
Meg ma keresztmama lett.
Na, nagyon szuper. Na, oké, ezek az örömek. Nem tudom, hogy mikor imádkozni szoktatok, hogy azt mondja, hogy nem szoktatok, hogy mire van tele az imádságom, az én imádságom nem álláldásra van tele. Ezt az igét én már hét elején is olvastam, meg próbáltam azért készülni egész héten ezen alkalomra. És még megfigyeltem magamon, hogy mikor reggel imád csendességet tartok, és tényleg amikor vannak nehézségek, akkor nem olyan könnyű azt úgy komolyan venni, hogy de azért jó lenne az Úr dicsőítésé vagy hálával kezdeni, mert olyan jó esik abban segítséget kérni, imádságban segítsen az Úr. De azért történtek, tehát örömök. Itt az a probléma, hogy folytonosan emelkedett és növekedett. Tehát még az sincs, hogy találni már valami sibát, mert Dávid életében elékezett a úgymond az aranykor. Csalaci, miért nem is tudott azt a VB-n második lenni? Csalaci. Emlékeztek? Volt? De most nem az olimpia, olimpián ezüstöket szerzett. De előtte VB volt, ugye emlékszel, és milyen tudott második lenni? Ötödik lett az utolsó, vagy hogy miért?
Biztos
passzolt a dobáját. Nem. És nem az volt a fiú. Egy magyar ember betegen is első. Nem. Dehogy is. Nem hallgatok sportot. Most mi lett már? Akkor mi lett ezüstérmes az olimpián? Dehogy is. Nem figyeltek tévét. Hát a mi? A perc miatt. Tehát arra emlékszem, nagyon emlékszem, hogy a olimpián mondta, hogy ő... Az teljesen mindegy, de akkor is úszik. És hogy a VB-n tényleg, hogy katasztrofásra játszott, beteg is volt, persze ezt mondták, de mondta az edzője, hogy nem bírta azt feldolgozni, egyszerűen, hogy nem lehet első. Mert ha Phelps úszik, akkor nem lehet első, és nem tudom, azt hiszem ötödik lett, meg talán egyiken utolsó. Nem, most, de az biztos, hogy ott volt hátul. És ő maga mondta, amikor az ezüstöket szerezte, hogy nem tudom, hogy ő a világ második legjobb, vagy hogy mondta, de tehát elfogadta, hogy ő csak második lehet az olimpián is. Szinte biztos. Tehát belátta Csalaci, hogy ő neki nem aranykor jön el, hanem csak ezüstkor, mert van nála jobb a világon. Aki egy csúcs, mert ugye a Phelpshoz elvileg lehet, hogy dompinggal, lehet, hogy dompingig, most mindegy. Egyetem még ő az első. Tehát nem volt, Laciban nem volt, lelkileg sem volt minden rendben, nem csak testileg volt beteg, ezek akkor is ott, hanem főleg lelkileg. És amikor ezt elfogadta, akkor ő a csúcsra jutott. Tehát neki a csúcs az ezüstérem. Nem tudom, hogy számodra most a király lét a csúcs, vagy amit Jonatán mondott, hogy én második leszek te utánad a csúcs, vagy a képességéhez képest neked a bronzérem a csúcs, vagy éppen lecsúszni a bronzról. Tehát Dávid számára ugye a királyság azért volt királyság, mert az Úr ezt rendelte neki, és ezért olvasnak végig a részt, mert ismeritek, de van jó volt most így hallani, hogy jönnek Izrael többi törzsei, nem csak a Júda törzs, és megválasztják királynak, és miért? Mert az Úr téged választott. Dávid megszerzi a Jeruzsálemet, most hagyjuk a sántákat meg a vakokat, ez egy nehéz rész a héber szövegben, és Kárli úgy fordította, hogy ahogy felolvastam, az úrfordítás egy kicsit másképp talán. A lényeg, hogy Dávid beveszi azt a várost, ami elvileg bevehetetlennek tűnt. Mert Jeruzsálem lesz majd az Úr városa is, hogyha a kettősámmel héttel foglalkozhatnánk ma, akkor ott van, hogy majd abban a városban szeretne Dávid építeni templomot. Tehát például a templomot már nem neki kellett felépíteni, pedig neki eszébe jutott, hogy milyen jó lenne ezzel is az Urat dicsőíteni. De az már nem az ő része volt. Tehát ő se jutott az abszolút csúcspontra. Tehát az igazán nagy, az majd Salamon lesz, mert ő még templomot is építhet az Úrnak. De Dávid király, és megvan a királyi város, és ezt tudjuk, hogy Jeruzsálem majd milyen fontos, csak arra utolok, amikor Kálvási szokott prédikálni mostában jelenések könyvében, hogy menjen Jeruzsálem. Tehát az örökké valóság örömének a leírásában ott van Jeruzsálem neve. És Dávid folytonosan emelkedik és növekedik. Te mostanában folytonosan emelkedel és növekedel, hitélet, tanulás, munkahely, munkanélküliként, de akkor is nem. Vagy pedig stagnálsz, vagy folytonosan csökkenek és növekedni, hogy mi az jelentetje? Fogyás, zsugorodás. Lelkileg is, munkahelyileg is, tanulásilag is. Vagy valamint a pompon, hogy föl egyszer, aztán lehet föl, le. Dávidnak az életében folytonos emelkedés, mert az Úr volt vele. A Hírámnak a beékelődés, a Hírám nevének, hogy Dávid építhet házat magának, ez jelzi, hogy külhonilag is tényleg elismert király, és mint ugye onnan jöttük, hogy a Cselaci ezüstérben Dávidnak király, tehát ő az Úr szerint király volt. És neki az volt a helye. És a maga helyén azt tapasztalta, azt élte át, hogy én folytonosan növekedem és emelkedem. És itt van ez a megjegyzés, és belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izrael felett való királyságában, hogy felmagasztalta az ő királyságát, népét, Izraelét. Belátta Dávid. Mit akar ez a kifejezés, hogy belátta Dávid? Úrfolytásban talán az van, hogy megértette. Mit éreztek ebben a kifejezésben? Miért?
Hát mert eddig azt hittem, hogy tudja ő, aztán meg a belátása az, amikor egy ilyen más valakinek az álláspontját a sajátom elé helyezem, mert megértem, hogy jól eddig láttam. Ezt beláttam.
Igen. De mit nem látott eddig jól Dávid? Nem, de ha történeteket nézzük, akkor nincs nyilván valamit. Tehát, tessék, nem, de tényleg, tehát, hogy nincs, nem volt semmi negatív, tehát semmi negatív nem volt előtte. Jót mondtál, tehát, hogy alázatot jelent ez, hogy beláttam, hogy az Úr, de most ebben nem volt semmi negatív előtte, hogy...
Hát lehet, nem tudtam azt elképzelni, hogy ez is annyira
nagy hogy hogy? De most te negatívat akarsz Dávidra rámúzni? Azért, akkor nem megérte.
Mert ez annyira,
közben
nem hitte volna, hogy az Isten annyira megviselődik
jött,
hogy
rábízom.
De
egyébként
is
kirejtünk,
mert tudtad, hogy ilyet.
Igen.
Tehát az,
nem.
Hát igen, de hogy...
Tehát ebben a belátában nincs semmi negatívum. Figyelj, tehát nincs semmi...
Hát én sem úgy mondom, hanem a pont, hogy annyira alázatos volt,
hogy
nem... Hogy nem tartottam magát annyira, hogy...
Hogy? De próbál... Bocsánat, hagyd nehezítsem a dolgot. Miért szeretnék az alázat fogalmát egy negatív kifejezéssel, vagy nemmel megfogalmazni? Fogadjátok pozitívat, de akkor ne használj nemeket. Próbálj pozitívan fogalmazni akkor. Tehát ne használj nemeket akkor. És beszélj úgy az alázatról. Tényleg most azért, hogy ne legyen már benne semmi magad.
Azt gondoltam.
Tehát próbáld az alázatot úgy befogalmazni, hogy pozitív. Próbáld meg. Tehát, csak azért, hogy ezt is jelezzük, hogy nincs Dávid most semmi negatív. Tehát...
Hát, de ha belátsz valamit, akkor előtt nyilván nem is gondoltad.
Nem. Azt mondja, hogy hogy mondtad? Megértette. Tudatosította, megértette. A belátás, most az egy olyan belátni, magyarban belátni van egy olyan, hogy valami negatívan előtte, de ezért mondta előtte, hogy most itt nincs. Tehát a belátás, megértés, ez egy pozitív, abszolút csak pozitív dolog van.
Hát pozitív,
de... De ne használj, de se ne, se de.
Valamikor a megértése,
ami?
De ez mélyebb
nem ér. Igen, de akkor ne használd a det, hanem...
De
akkor bármilyen... De ne használd!
Pozitív valami felül.
Oké. Tehát akkor mondd el det meg nemek nélkül. De most olyan mondd el, tehát mit jelent az, hogy...
Akkor előtte negatívabb volt.
Mi?
Előtte nem gondolt,
amit a ilyen...
Szinoním, de nem kell negatív. De nem, nem, nem.
Hát én most már 100%-ig biztos abban, hogy no. Istenet ide helyezik.
Jó, de az nem negatív. Hát folyton, figyelj, folytonosan emelkedik. Köszönjük. De várjál, a folytonosan emelkedik, növekedik, van előtte, és az, azért mondtam, tehát, hogy itt most ne, azért nem kéne neveket használni, mert most nem az, hogy valami nincs, hanem...
Hát akkor nézzük azt, hogy mintha most eljutott a cél.
Mire jutott el?
Nem az van, hogy kicsire elért, hanem az egész, hogy nem.
Hát de. No.
Nem
mi
adta
meg,
hogy
ne használj meg. Én nem is, ő használta, nem én. De nem, egyébként tehát az a baj, hogy előtte még van, tehát Gálosta majdnem jót mondott. Belátod, Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izrael felfogó királyságában. Megértette Dávid. Dávid megértette azt, hogy mit jelent számára az, hogy velem van az Úr. Hogy növekedem és emelkedem folytonosan. Ezt értette meg Dávid. Nem.
Csak
megerősített. Ez egy megerősödés. Tehát figyelj, egy hitbeli megerősödés. Abban, ami igaz az Úr szerint. Tehát vele volt az Úr, növekedik, emelkedik, ez történik vele, ez a lelki igazság van a háttérben, és Dávid ezt tudatosítja, megérti, felfogja. Használhatunk nemeket is, ha akartuk, tehát semmi gond nincsen, csak fölösleges, mert tehát nincs semmi negatívum, hanem megerősödik ebben.
Kálmácsom
is ezt
a
prédikációt. Mondja,
nyugodtan. Hogy de jó, nem
nézze
pontosan a példára, hogy amikor az ember nehéz helyzetben van, és akkor ott kételkedik pontosan, hisz az Istenben, hogy valami kételkedik, meg elbizonytalanodik, és akkor valaki rákérdezi, hogy hát hiszetes. És akkor még a elhallgatott ember azt mondja, hát igen, ez rám az, hogy hiszel, akkor higgyél abban, amiben hiszel. Tehát, hogy ez, hogy Isten is attól, mikor az embernek, ember hisz az Istenben, a különböző dolgok, meg a helyzetek, amelyik így elbizonytalanít kell.
Ágoston mondott, ez előtt van. Tehát ez előtte van. Mindezt Isten tette. Mit tett Isten Dáviddal, amikor még nem volt a csúcson? Tehát még nem az volt, hogy király.
Akkor csak ígérete
volt. Tehát volt az, hogy csak ígéret. Plusz?
Megőrizte.
Meg megőrizte. De ott is ugye megerősítette az ő kezét az Istenben. Ez annyira szép mondata 1 Sámuel 23-ban. Hogy Jonatán megy Dávidhoz, mikor Saul ugye keresi a hadseregével, és megerősítette a kezét Istenben. Azaz megerősítette az Istenbe vetett bizalmát. Tehát ott is arra van szó, hogy megerősödik Dávid. Csak ott azért, mert még az ígéretre várni kell. Magamnak is mondom ezt a kérdést. Mikor szeretsz, vagy mikor szoktál jobban imádkozni, amikor van egy ígéret, ami még nem teljesedett be, és minden nap az ember kéri kőkeményen, vagy amikor beteljesedik, és akkor minden nap kőkeményen hálát adok. Értitek? Tehát, hogy... Mert ugye milyen veszély van annak, akkor most a vége mondhatok nemeket. Milyen veszély is van annak, hogyha az ember elfelejt, hogy a csúcson is az Úr miatt van minden? Mit is mond Mózes törvénye? Ha már bementek a Kánaán földjére, akkor milyen veszély fenyegethet benneteket? Ez az egyik. Hát még milyen veszély? Amikor már nem kell a mannát enni, hanem ehettek gyümölcsöt meg mi egymást. De hogy? Eltérnek, igen, de előtte miért? Miért térnek el? A lázat, ami az ellentetje? Föl ne fuvalkodjék a ti szívetek, vagy a te szíved. Azt gondolvá, hogy? Tehát a múltestőjében benne van, hogy az alázattal szemben a felfogalkozottságban, amikor pusztai vándorlás van, akkor könnyebb egy picit bízni az Úrban, mert annyi baj van, hogy kénytelen vagyok bízni benne. De amikor emberileg minden a csúcs, akkor fennáll lesz, hogy nekem nincs szükségem semmire. Mondok egy egyszerű példát. Dávid gyerekek, mikor jutott egy olyan helyzetbe, hogy csúcson van, és nekem nincs szükségem Istenre. A 2 Sámuel 7, mai ige volt. Lőn pedig, hogy mikor a király az ő palotájában ült, és az Úr mindenfelől békességet adott neki, minden ellenségeitől, azt mondta a király Nátán profétának, íme lássad, én Cédrusból való palotában lakom, az Isten ládája pedig a kárpitok között van. És hogy szeretném a templomot építeni. 2 Sámuel 11. Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldte Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait. Tehát, hogy az Úr népeként győzelmet arasnak Ammon fölött. És megszállják rabba városát, Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétálgatott. A 7. részben a királyi palotájában ült, és az Úr mindenféle békességet adott neki, és ott gondolkodik. 11. résznél meg, hát ő nem megy háborúzni, tehát békében marad otthon, és sétálgat a palotát. Tehát ennyi, ott helyzetben vagyok, és sétálgatok, és egyiknél az Úrnak szeretnék templomot építeni, másiknál megteszik majd neki az asszony. Az emberi helyzet ugyanaz szinten, hogy nem békesség. Az, hogy háborúzni ment a hadsereg, az, tehát erre neki is kell menni háborúzni, mert az Úrtól kapott feladata volt. Mint király. Mind a kettő embernek ugyanaz, de az egyikből kimaradt az Úr. És ugye, amikor ti is tapasztaltátok, már minél erősebb a hitetek, annál nagyobbat tudunk bukni. Hogyha az ember felfogalkodik. Tehát kell ez a nem is ide, hogy belátta Dávid. Tehát amikor a csúcson van, akkor Dávid tudatosítja azt, hogy tényleg mindezt az Úrnak köszönheti. Ő erősített meg engem most abban, hogy beteljesedett az ígéret, hogy itt a város, Jeruzsálemként, és akkor jön a folytatás, amit Ágoston mondok, de mást is mondhattok még ebben a versben. Mi a folytatás? Felmagasztalta az ő királyságát az ő népéért. Felmagasztalta. Tehát nem csak, hogy megerősödött a királyság, hanem Isten magasztossá tette. Tehát a külföldiek is látják Dávidban a sikeres királyt. Még az ellenség is kénytelen látni a Dávidnak a sikereit, meg az áldásokat, meg az ígéretek beteljesedését. Még az ellenség is. Hát ki a mi legfőbb ellenségünk? Még mindenki is azt kell látni, hogy az Úr áldásai miatt a csúcson vagyunk. És ilyen körülbelül megérnénk, hogy jó, akkor biztos valamit csinál majd az ellenség, az már a Úrra meg Őrrel tartozik, de az ellenség is kénytelen azt látni, hogy tényleg az Úrban vagy, és ezt tudod is. Tehát belátta Dávid. Azért kérdeztem el a hálaadásra, mert hogyha minden sikeres, akkor minket szerintem a hála segít abban, hogy mi tudatosítsuk, hogy tényleg az Úrnak köszönhetek mindent. Ha nekem valaki mondja az Isten tisztelet után, prédikáció után, milyen jó volt, akkor mindig azzal szoktam látni, hogy hála az Úrnak. Mert ezzel próbálom magamat is védeni. De elsőben tényleg az Úrnak adni hálát. Hála az Úrnak, munkát találtam. Hála az Úrnak, keresztanya lettem. És ezeknek tényleg örülünk. De a hálaadás az abban segít, hogy én is tudatosítom mindig, hogy az Úr erősített meg. Csalati, amikor ezt nem tudatosított, tehát ugye nem az Úrban, ő maga a helyzetét, tehát az Istentől kapott helyzetét nem tudta elfogadni, hogy csak másik lehetett. Amikor el tudta fogadni, akkor helyre került. És ez, hogy belátom, hogy az Úr valamiben megerősített, benne vagy elfogadom az Úrtól kapott helyemet. Akkor is, ha mélységeket járok éppen most, tehát nem mindegyik őtök van úgy, lehet most, hogy növekszem és emelkedem, lehet inkább a másik. Akkor is igaz, amiről most szó van. Lásd be, hogy hol az Úrtól kapott helyet. És ne irigyeld az, aki már esetleg elért egy olyan csúcsot, amire te is szeretné eljutni. Csak te még nem juthattál el. Mert nem az a kérdés, hogy ő hogy jutott-e meg, hanem az, hogy én legyek a helyemen. Tehát én lássam be, hogy ha még a királyságot nem adta nekem az Úr, én akkor is az Úrban vagyok, mert velem van az Úr. Tehát ez nem, csak mivel nem ez a fő témánk, ezért nem akarom ezt annyira, de veled van az Úr akkor is, amikor még nem jutott el a királyságra. Még a 10 törzs nem akarja, hogy te legyél a király. Vagy még Jeruzsálemet nem tud elfoglalni, most mondom Dávidot. Maginak azon már nem kell nagyon törnie magát, hogy feleséget kapjon. Ő már megkapta. De ha tudtátok a Madi előző életét, akkor biztos ismerték a Madi is küzdött. Előző életében Madi is küzdött, biztos. De nem. Most van itt csak a példát, hogy nektek az Úr megadta, hogy gyermeketek van, vannak olyan fiatal házasok, hasonlítva, akik már évek óta várnak babára, és nincs. A fiatal házasnak az az Úrral való belátás, akinek még gyermeke van, az az Úrral való belátás. Igazából ez, hogy folytonosan emelkedik, növekedik, ez is kérdés, hogy most akkor mi dönti azt el, hogy most honnantól fogva mondom, hogy én akkor emelkedem és növekedem. Mert Dávid életében azt látjuk, hogy ugye neki várni kellett, hogy király lesen, a vége király lett. De előtt is vele volt az Úr, meg utána is. Lehet, hogy emberileg nem vagy a csúcson, de mégis teljes békességed van és a helyeden vagy. És várod, hogy teljesítenek be az ígéretek. Csak most mivel Dávidnak ez az élettörténet helyzete van, ezért szerettem volna úgy hozni a történetet, ahogy hoztam, vagy hozom. Van a Függetlenség napja című film, és most megnéztem újra, mert én szeretem az ilyen filmeket. És ott olyan jó az, amikor a végkifejlet attól függ, hogy rájön-e a főszereplő, hogy a vírussal kell megfertőzni a kompjútereket. És ugye úgy jön rá, hogy éppen ki van akadva, hogy atommal próbálják meg elpusztítani az ellenséget, és akkor nem van részeget, meg minden, és akkor jön a reggel az apja. Igen, nehogy nem megfázzál. És ugye azt is mondta az apja neki, hogy az a jó történet, hogy az apja mondja, hogy hát mindig van valami jó, amit láthatom, és akkor visszakérdez a srác, hogy de mi? És akkor akkor gondolkozik, hát például, hogy meg ne fázzál. Ez az egészséget, tehát nincs semmi, ami most jó lehetne, de hát akkor az egészséget. Ez egy kicsit ilyen pozitív gondolkodás is lehetne, de mi nem pozitív gondolkodók vagyunk, hanem lássam meg, belátni, megismerni, felismerni, hogy mi az, ami azt mutatja, hogy az Úr velem van, akkor is, amikor mélységeket járok. De akkor is ezt kell tudatosítani, amikor a csúcson vagyok. És ez az ige most a legközpontibb üzenetében mégis az van, hogy amikor bejön minden, van munkád, akkor mivel nagyon sok munkám van, és ha nagyon jól dolgozom, akkor egyre több munkám lesz, akkor hanyagolhatom az Úrral való kapcsolat lehetőségét, vagy pedig tényleg figyelj oda, hogy akkor is szükségem van az Úrra, mert ő erősít meg. Meg Izraelért, nem is mondtam. Tehát mindig cél az, enged Isten a csúcsra jutni. Mélységeben is cél az, de amikor a helyeden vagy, akkor is cél az. Az ő népért, Izraelért. A te életednek az örömeit, áldásait, sikereit kik élvezhetik? Az Úron meg rajtad kívül. Ez most nem költői kérdés. Lehetne mondani akkor példákat. Igen, oké, ez egy nagyon jó válasz. Jó, hogy neked jött van gyermek, nektek is hála az Úrnak. Az ott van, hogy a gyermekem, hogy a csúcson vagyok, mint édesanyja. Meg hát a család. Munkátok, akinek maga munkája? Készhetsz a munka például, igen. Lehet, hogy nincs semmi értem a munkámnak, de elkészül. Van ilyen. A Gyuri, a Suhely Gyuri azért érezte azt, hogy nekem nem az a helyem, ahol vagyok, pedig csúcson volt és hihetetlen magas összegeket keresett, hogy úgy érezte, hogy ennek semmi értelme nincs annak a munkán kerítő végez. Kapért a fizetés, minden, de szerintem őt az úr másra hívta el, és végül is tényleg kész volt látni. Ott kevesebb a pénz, de a helyén volt. A helyén volt az a munkahelyen, és csak azt érezte egy idő után, hogy ez nem a mi munkám. Mert nem az a cél, hogy halomra keressem magam, vagy mi nem. Hülyére keressem magam. Ha valakinek az a cél, akkor azt csinálja, de ő azt érzi, hogy nem ez a célom. Nekem valami más az úr dolga, a feladatok. Vagy még nem régen kezdtetek azért dolgozni legtöbben, hogy vagy még erre nem gondoltatok, hogy a munkám tényleg kiknek? Hát azért kérdem, hát én lelkész vagyok, tehát nekem ez a munkám. Na, ott van. Itt is a család, akkor család. Oké. Na, a vége már. Így van, ezt apukaként állnak. Mennyire lehet igénykedni, hogyha valaki azt mondja, hogy sokat keresek, amit csinálok, az hobbi tulajdonképpen, én egy olyan szakmában, hivatalban lehetek, ami a legjobb nekem. Én meg itt vagyok, jó, nem sokat, vagy nem keveset keresek, mások kevesebbet keresek, mint én, de nekem fárasztó, dög nehéz, nincs amikor nem bemenni a munkájára, nem minek. És mennyire igyekelhetem azt, aki meg azt mondja, hogy nekem hobbi. Igaz? És akkor belátja Dávid, hogy az Úr erősített meg is Izraelért. És akkor se, figyeljetek, lelkésznek sem lenni könnyű, vagy nem, hogy van, lelkésznek sem könnyű lenni.
Lelkésznek lenni sem könnyű.
Köszi, igen, látom, hogy töri magyaromat. Tehát lelkészi hivatkázás vannak muncsis dolgok. Mert ugye a munka az a bűnesek után fárasztó lett. Dávidnak is királyként azért nem volt olyan egyszerű. De akkor, tessék? Nem, így van.
Honnan tudod?
Tehát királynő lehet legfeljebb. Na és akkor most jön a ami fontos, hogy az, hogy Dávid ott volt a csúcson, az nem jelentett, hogy nem voltak harcai. Ugye Dávidnak a filiszteusok ellen kellett menni harcolni, és látszik, hogy ahogy előtte is kérdezte mindig az urat, mielőtt király lett, királyként is az urat kérdezi, és ez nagyon fontos. Királyként eljuthatott volna egy olyan pontra, hogy hát én vagyok a király, eldöntöm, mit akarok csinálni. És ugyanazzal az alázattal kéri, hogy onnan menjek. És ez az szép ebből történetben, hogy mikor jönnek másokhoz szegény filiszteusok, hát esélyük sincs ugye majd győzni. És akkor az úr azt mondja, most ne támadj őket szembe, hanem most kerülj a hátuk mögé, és várj meg, amíg hadizaj hallasz. Most a hadizaj nem a filiszteusok támasztották, hanem az úr láthatatlan hadsereget. Hadizaj támasztott, és akkor támad. És azt mondja, hogy az úr meg előtted is ő harcol. Tehát szegény filiszteusokkal nem Dáviddal harcoltak tulajdonképpen, hanem az úr seregeivel. Az egyikben Dávid volt, aki győzött, második támadásnál az úr harcolta meg a maga harcát. Tehát harcok vannak akkor is, amikor ott vagyunk a sikereink csúcsán. Mert az ellenség azért mindig lesz, amíg a Földön élünk. Lelki harcaink is lesznek, csak valahogy tehát ezek a harcok nem azért vannak, mert csúcson van Dávid, és akkor nincs a helyén, és egy csomó harc, hanem pont azért, mert a helyemen vagyok, az ellenség ezt próbálja meggátolni, és mindent elkölt ellenem, de éppen azért, mert én tudom, hogy az úr kapott helyemen vagyok, ezért ezeket a harcokat győztesen harcolom meg. Tudom, hogy mit, hogyan kell csinálnom. És ilyenkor jön az én mindenkori kérdésem, az Úr Jézus hogy élte meg a csúcson létet, Jézusnak mi volt a az ígéretek beteljesedésének a csúcspontja, már csak azért nem is király volt. Na? Igen, például? Aztán amikor? Kérdések a szép. Jézus mikor látta be, hogy neki ez a csúcs? Mi volt a... Mi történt? Ó, az már könnyű, amikor föltámadott este, már neki is lehet tudni. De addig, amíg... De most Madi, jogos a kérdésed, mert a kereszt feltámadás nélkül sem elég, ez tényleg így van, de azért, ha majd nekünk is feltámadott testünk lesz, akkor tett fel a kérdést. Újra. De feltámadott testtel már, ott már az a megdicsülés, felmagasztaltatás nagy kezdete volt. Ebben igazad van. De a Földön élő megváltó, mint Izraelét az ő nép, tehát népért Izraelét, amit az Úr Jézusnak csinálni kellett, én úgy látom, hogy Jézus számára is a meghalás jelentette a Föld élete végét. Amikor mi is meghalunk, ha meghalunk esetleg, mert úgy nem jön addig el, akkor már ott nincs gond, tehát ott már nekünk is jó lesz. Illetve jobb az Úrral lenni. Akkor azoknak lesz probléma, akik itt maradnak. De ez most tényleg így van. Tehát Jézus számára a kereszt, és én ezt így mondom, hogy Jézus számára annak a belátása, hogy én hol kerülök a csúcspontra az életem, az én Istentől kapott szolgálatom, az a kereszt volt. Nem lehet, hogy mondta ki az Úr, és azt a mondatot, hogy elvégeztetett. Jézus folytonosan növekedett és emelkedett, csak számára ez a keresztben csúcsosodott ki. Van egy probléma, ami nem itt az igében van utalás, mert azt látjuk, hogy végülis Dávid királyként tényleg a siker csúcsán van, és ezt abban is leírja a Szentírja, ami az ókorban sokat jelent, hogy Jeruzsálemben is születtek gyermekei Dávidnak. Tehát akkoriban egy király ugye abban mutatta meg, hogy én nagy király vagyok, hogy volt sok felesége, és csomó utód. Mit szóltok ez a gondolatot? Belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izraelhez a királyságában, és hogy felmagasztalta az ő királyságát, az ő népéért, az Izraelért. Ő pedig még magának Dávid ágyasokat és feleségeket Jeruzsálemből, miután Hebronból oda ment. És nőnek még Dávidnak fiai és lányai. Ez egy olyan történet leírás, hogy tényleg Dávidnak nagyon sok utódja van. Igaz? De hogyha végiggondoljuk, akkor...
Igen.
És hogy több gyerekei legyenek, és akkor én tisztázunk a gazdaságot.
De miért?
Én nem vagyok, hogy az Isten felmagasztalt, akkor
ő. Igen? Igen. De miért lehetünk negatív értelmű?
Meg mondjuk pont, szerintem tudod, hogy pont Dávid az már saját életének példájában, hogy ugye Saulnak sem a gyereke lett a
Én el is jó, igen.
Dávid is számoltuk volna az a találatot, hogy most van, hogy Isten más útbordot jelölt.
Mi? Mi?
Hát ő nem folynak ki előtt.
Igen. Igen. De ha az, hogy nem fogyanak az utódait, ahhoz elég egy gyerek is. De most tényleg, tessék?
Azt mondta, hogy utódaid, az azt jelenti, hogy több.
Hát de utódaiban benne van a unoka, a dédunak, a ükunak, a szép unoka.
De sokkal több esély van, hogy több gyereke van, hogy nem.
Igen, de az úrnak is könnyebb akkor több utódot adni, hogyha több a gyereke. Figyeljetek be, azt, hogy megerősítette az Úr a királyságát, Izraelét, az egy adott dolog. A királynak mi volt a feladata? Azt Dávid honnan tudhatta?
Bocsánat, csak...
No.
Isten azt mondja, hogy
történt neki, hogy neked akar maradni a házat, és a területben azt adni a feleségét. Tehát ez itt is már arról beszél, hogy ő adta neki, nem egy hanem
mit? Kinek a feleségeit?
Urat feleségeit.
Na, látod. Mit jelent az, hogy urat feleségeit?
Én gondolom,
sajnos. Igen, de mit jelent, hogy az öletbe adtam? Tehát, hogy ők feleségei lettek? Hm? Na? Az azt jelenti, az ókorban az azt jelentette, hogy nem feltétlenül azt jelentette, hogy valaki házasságra is lépett az előző király feleségével, hanem ez azt jelentette az ókori törvénykezésben, hogy én vagyok az uralkodó. Még a feleségek is az én hatalmamba tartoznak, de ezt nem kell feltétlenül feleségnek lenni. Absalon, amikor az apja elleni lázadását ki akarja teljesíteni, akkor a Dávid ágyasaival áll nyíltan. Ezzel jelezni akarta, hogy én elszánt vagyok. Tehát ez a mondat, hogy a területbe adtam, ez nem feltétlenül azt kell, hogy jelentse, hogy Dávid feleségül vette Saul feleségét, a gyágyosait. Hanem, hogy ő került a hatalmába, vagy hatalmukba, ők a hatalmába kerültek.
És mit mondasz, hogy mit
ezt? Hát szerintem ez... Nem, én úgy mondom, hogy ezt is jelentheti, és szerintem ezt jelent. Mert Dávidról nem olvassuk az összes történetben, hogy ő a Saul feleségén. Tehát amikor Dávid feleségei vannak, akkor az mindegyik külön. Mikál Saul lánya volt egyedül az a feleség, aki Saulhoz kötődött. De mondom, ez a mondat, hogy lebbattam ezt. Azért mondom is, hogy ezt is jelentheti nyelvtelen, mert más is jelenthet, de Héber nyelvtanban, meg az ókori gondolatokban, de Dávid nem azt látjuk a történeteket, tehát hogy ő nem vette feleségül Saul feleségét. Mit kellett egy királynak tudni? Mózes könyvéből. Mózes könyv, 5 könyvében egy csomó minden le van írva. Van egy, ami kifejezetten a királynak szó. Királytörvény. Hol van ez megírva? 5 Mózes, 17. Dávidnak ezt tudni kellett. 5 Mózes, 17. Na, hogy van ez? Nem én úgy mondtam. Mikor bemész arra a földre, 14. vers, amelyet az Urat Isten lát neked, és bírod azt, abban lakozol, azt mondod, király teszek magam fölé, miképpen egyéb népek, amelyek körülöttem vannak, azt emeld magad fölé királyul, akit az Úr a te Istened választ. A te atyád fiai közül emelj magad fölé király. Azt mondták ugye a 10 törzs, hogy csontodból való csont, vagy csont, hogy mondták? A te csontodból való csont, és... Tehát ez azt jelenti, hogy testvéreid vagyunk, meg te a mi testvérünk vagy. Nem tehet magad fölé idegent, aki nem atyád fia. Csak sok lovat se tartson, és a népet vissza ne vigye Egyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivel az Úr megmondta nektek, ne térjetek vissza többi azon az úton. Sok feleséget se tartson, hogy a szíve el ne hajoljon, se ezüstjét, se aranyát fölötté meg ne sokasítsa. És mikor az ő ország a király székére ül, írja le magának könyvbe egy törvénynek mását a lévita papokéból. És legyen ő nála, olvassa azt élete minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet. Hogy megtartsa a törvény minden igényét és a rendeléseket, hogy azokat cselekedje. Föl ne fuvalkodjék a szíve az ő atyafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól jobbra vagy balra, hogy hosszú ideig éljen az ő országában, ő és az ő fiai Izraelben. Mennyi a sok feleség? Igen, több mint egy, a kettő mások. Több mint egy. Oké?
Na? Lehetett volna azt is idejön neki, irányítottam, hogy ne legyen több feleség.
No. Ja, az van, hogy sok feleséget se tarts, hogy el ne halljon a szíve. Tessék?
Egy is.
Egy is. Te már csak tudod. Bonyolultak a lányok, azt mondta a Marga Júcs, hogy a történetek, ha végignézzetek az ószövetségi történeteket, ahol legalább két feleség volt, mondjatok olyan történetet, ahol nem volt probléma. Most tényleg.
Dávidnál mi volt?
Mehetünk tovább a kettős emberőtnél is. Mi volt a probléma Dávidnál?
Most ott nem az volt a poén, hogy feleségül lett egy ilyen plusz egyedi feleségül, hanem elvette a másosztóját és megölt a férjét. Tehát ugye ez nem ugyanaz.
No.
Hát az, hogy elhagolt, hogy jól nyelv.
De neki nem megölt a feleségét.
Nem,
hát a Becsabi esetre mutatja, hogy
elhajolt,
tehát Becsabi is már hajlik volt.
Na jó, de az van, hogy el ne hajlítsa a szívét, nem?
Hát,
de a Becsabi nem a feleségeként hajlította a szívét.
Bocsánat, hát felesége lett, és egy évig nem volt gond, tehát megszületett a gyermek, és mindenki örült. Mikor jött Nátán profit, akkor lett balhé.
Na jó, de szerintem apjadott van különbség, hogy akkor van baj, hogy a felesége elhagyítja a szívét, vagy egy idegen asszonyhoz megy be. Hát ez szerintem nem ugyanaz. Most nem a feleségével van baj, hanem az idegen asszonyhoz.
Oké.
De abban az állapotában már volt sok felesége. Már hatottak el.
A sok felesége.
Tehát nem a sok felesége van abból, mi majd, hanem hogyha elhagyik a szíve.
És azért aztán az, érzem, hogy nem arról van szó, hogy ne legyen sok felesége, hogy kellene, ha jön a szíve, hanem hogy azok ne hagyítsák el a szívet.
Oké, ezért kérdezem, hogy mi a sok feleség.
De nem a sok.
Tehát komolyan, én most azért kérdezem gyerekek, hogy mi a sok feleség. Én pont ezért kérdezem, mi a sok feleség. Tehát tényleg, kettő sok, három sok, tíz sok. Értitek? Tehát, hogy mi a sok feleség. Tessék? De Madi, tehát Madi, jót mondasz, ezért kérdezem az gyereket, hogy a Mózes törvény, amikor ez volt sok feleséget se tartom, nem mi a sok feleség? Ha figyeljetek, most próbálj még igeszerűen gondolkodni, hogy az egész ige fényében mennyi a sok feleség?
Kettő.
Igen.
Majd
az egyesült
teremtett a
házas
társai
viszont. Igen.
Az, hogy az egyik serpenyőben
az
egyesült.
Igen.
Miért
nem elég?
Na de ez kívül a királyokra vonatkozik, vagy?
Hát ott a királyra, igen.
Na a királyok kívül van még?
Hát én nem tudom, én nem tudom.
Kiból egyértelműen sok van, és nem tudom.
Most olyan szinten mindegy, hogy mi van, nem? Több
de nem,
hogy
ha az van, hogy nem több feleséget, akkor egy
legyen. Tessék?
Kiszik van, hogy kiszik mi fog.
Ne legyen sok, és nem az van, hogy ne legyen több, akkor elmondom.
Amikor Mózes írta 1400-as évek közepén Jézus születése előtt, Egyiptomból jöttek ki, tehát ők olvasták először ezeket a törvényeket. Mi volt a Izraelben, mi volt a szokás Mózes idejében? Hány feleség volt Izraelben a férfiaknak?
Hát mi volt rendelkezésünk, hogyha a testvérének meghal a feleség, akkor is magát
jutott.
Igen, és? A sógor elsőre támaszol, utódott. Szószám. Támaszol, utódott. Toszpol. Tehát akkor...
Hát általában egyes ilyen esetekben volt.
Igen. Tehát úgy tűnik, hogyha most ezt vennénk, ezt veszük, hogy ha meghalt a testvérem feleség, akkor én feleségül veszem, és azért, hogy magot támasszak is. És a tőle született gyermekek közül az első ő annak az örökségét viszi. Ezért nem akarta Boáznak a rokonja feleségül venni Rútot, mert félt attól, hogy akkor, még akkor ugye a végén még lehet, hogy az ő vagyonja is átkerül. Amikor az úrgyűlés is megkérdezték, hogy szabad elbocsátani az asszony, meg elválni, meg ilyenek, akkor azt mondta, nézzük meg, mi van? Vagy mi volt kezdetben? Tehát ő a kezdetekhez megy vissza, és ott arról van szó, hogy Ádám és Éva. Sok Ádám és sok Éva, vagy egyáltalán is egy díva. És azt látjuk, hogy én most tényleg próbált azért tettek a kérdésnek, hogy van-e olyan, ahol több feleség volt és nem voltak gázházos helyzetek, hogy én nem tudok, hogy. Tehát én úgy emlékszem, hogy ahol több feleség volt, ott mindig. Egyre is volt tényleg mindig probléma, de amikor több volt, akkor mindig. Dávid,
na? Volt egy után megengedve.
Nem, mi?
Hát itt több feleség.
Nem, az volt, az tiltva van, hogy sok ne legyen. A múltesi törvénynél a sóbort házassággal azt jelenti, hogy amikor meghal a, meghal a férje, és nincs utód. Nincs utód. Tehát az a fontos, nincs utód. Ha volt utód, akkor nem kell feleség lenni. Ha nem volt utód, akkor magot támaszol a testvérének.
De másfél nem kell, vagy nem szabad. Tehát, hogy...
Csak nem, tehát a törvény úgy fogalmazott, hogy ez egyfajta kivételes helyzet volt. De itt is kérdés nekem egyébként, hogy a már meglevő feleségem mellé kellett venni, vagy akkor az a, lehet, hogy de komolyan, tehát ha a Boázt veszük, Boáznak nem volt. Én most nem tudom ezt hirtelen tűnni, csak a Boáznak nem volt biztos felesége. Az is biztos, hogy nagy családok voltak. Ha veszük az Onán esetét, ugye, aki a magot elpazarolja, a Támár, mert a Júda menye. Ott is kisebb tesókról van szó. Ugye a végén a kis testvér már nem is adja oda neki. Tehát ott is az volt, nem volt férje még. Vagy nem volt felesége az adott sógornak. Ezt most csak hangos gondolkodásban mondom, de ha volt is esetleg felesége, akkor is a cél csak ennyi volt, hogy legyen utód. Tényleg, figyelj, én most azért tettem ezt is, hogy mennyi a sok. Mert nem tudom, nem tudsz mit mondani, az a tény, hogy a sok elhajlítja. Salamonta az idegen azt, hogy hajlították el. Dávidnál meg azt látjuk az élet történetében, hogy a család élete az nem volt, az nem volt csúcs.
Ez lehet egyéni,
hát lehet egyéni, persze, csak azt látjuk, hogy Dávid, tehát ez másodt is otthon, hogy a Dávid életében annyi minden a hit csúcsa, de a család életében, meg a házassága, ugye, tehát a házasságos dolgok van ottan, ott ő, valahogy ő nem volt nagy példája Izrael királyaként. És ez... Tessék?
Nem csak a becsabi esetnek a következmény ítélet, tehát ez szokás mondani, hogy mondja Dávid, hogy négyszeresen adja vissza, hogy négy fia halt meg neki.
Én csak abból indulok, tehát én ugye, ha mondtam, figyeltétek, én úgy mondtam, hogy van ez a leírás, hogy Dávidnak a gyermeke is elég sok, meg lett több ágyasa, meg több felesége. Ez az akkori korban, ez megszokás volt, szokásos volt. És itt nincs is leírva pozitív, vagy negatív kritika is. Én ezt most én sem mondom, én csak annyit tudok mondani, hogy az, hogy Becsabé bejött a képbe, az azt jelezte, hogy Dávidnak megtetett az asszony, belehálok, hát utána elintézem, hogy feleségem lesz. De a sok feleség mellé elfért. Ha Dávid a házastársi hűség ószövetségi, újszövetségi bibliai értelmét komolyan veszi, akkor Becsavé való védke előse jön. És a Jézus nemzetség táblázatában, ugye ez van a Máté angyalában, hogy Dávid nemzé Salamont az Úriásétól. Ez a görögben. Dávid nemzé Salamont az Úriásétól. Tehát nincs is ott az Úriás feleségét, hanem az Úriásétól. Tehát, hogy jelzi, hogy a Becsabé esetben az egy nagyon súlyos dolog volt, és annak lett aztán a magyar végezet, annak lett a következménye a család életében annyi katasztrofális helyzet. Én csak annyit mondok itt, jelenleg, amit az egész írás, meg a Dávid egész életefényében van, belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette az Izrael felfogó királyságát, felmagasztalta. Ehhez ez akkor is igazat mondom, hogyha nem kell még Jeruzsálembe is feleségeket venni magának. A kor szokása szerint, hogy minél több utódon legyen. Nincs benne a kritika itt a szövegben, tehát ezt én ezért mondom így, hogy a Dávid történeteit, meg az egész igét alapul véve mondom azt, hogy egyrészt örülhetünk, hogy milyen sok utód van, de a másik oldalon meg azt látom, előre tudva már a Sámuel könyveinek a leírását, hogy Dávidnak ez gondot is fog okozni. Majd. Amúgy próbáljuk ki, tehát ti is kipróbáljátok, hogy, hogy mi a jobb, mi a jobb, nem most nem az, mi a jobb, hogyha a családi életben is hűséges vagyok, és komolyan veszem azt, ami kezdetben eredetileg volt az Úr törvényében, vagy nem. Már most bocs, ez van olyan házasságok, ahol elváltak, majd hívők voltak, elváltak, aztán másik, tehát külön-külön hívők összeálltak, és lehet, hogy boldog a házasságuk. Az nagy kegyelem szerintem. De kérdés, hogy akkor ez legyen tehát, hogy én a családi életben, a házas életben úgy akarok a csúcson lenni, ahogy minden szinten jó. Most ezt magam miatt mondom már, vagy pedig az van bennem, hogy én szeretnék a munkában is, a gyülekezeti életben is, a házasságban is, ha ad az Úr gyermeknevelésben is, úgy a helyemmel lenni, belátva, hogy az Úr megerősített meg Izraelét, hogy tényleg az Úr törvénye szerint. Én azt gondolom, hogy Dávid számára az, hogy a király ne tartson sok feleséget, hogy el ne hallgítsák a szívét. Ha Dávidnak ezt az igét olvasni, naponta kellett olvasnia ezeket a sorokat, ha nem is mindig ugyanez, de az Mózes 5 könyvét, bennem tényleg kérdés az, hogy most Dávid nem gondolta arra, hogy most akkor hány feleségem van? Mindegyik izraeli volt, úgy tűnik. Salamonnál már jöttek a többiek is. Tehát az látszik, hogy számomra, hogy Dávid sok mindenben nagyon sok jót is csinált, és emelkedett, és növekedett. A királyságának a magasztossága az nem kellett volna az, hogy minél több feleség, minél több utód, és akkor én vagyok a ókor egyik leghíresebb királya, mert mindenki azt mondja, hogy milyen sok utód, milyen sok feleség. Szerint úgy látom az egész írás, hogy erre nem volt szükség Dávidnak. Mert hát az Úr felmagasztalta. Szerintem nekünk sincs szükség arra, hogy több feleségben, vagy több férben mutassuk meg, hogy milyen nagy az Úr iránti hűség, meg a mi egymás, érzitek? Tehát, és a munkában is ugyanez van, vagy a munkában is, hogy én bízom az Úrban, és követem az Urat, akkor is a fárasztó, akkor is a hobbim, és nincs semmi fárasztó benne, ott is megélhetem azt, hogy csúcson vagyok. Mi az, amit neked kell most belátnod? Mi az, amit neked kell megerősödned, felismerned, elsősorban most pozitívakra gondolva? Ez most nem egy ilyen kemény feladat, hanem hogy amit tényleg azt mutatja, hogy az Úr ajándékai, ígéretei, áldásai, akkor is, amikor a csúcson vagyok.